érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, rád emeljük a tekintetünket, szeretnénk téged nem szem elől téveszteni. Köszönjük, hogyha rád nézünk, akkor a helyükre kerülnek a dolgok. És köszönjük, hogy te olyan király vagy, akinek bölcs szíve van, aki a jóra rá tudod bírni a te népedet, és nem csak rábírod, hanem szeretetedben hordozod is, és jó célhoz segíted. Édesatyánk, mostanában, amikor elgondolkodunk az ünnep kapcsán is népünk sorsáról, úgy kérünk téged, hogy szállj meg bennünket, védj a szívedre bennünket, segítsd azokat, akik szeretnénk odaállni a mi népünkért a törésre, és úgy sóvárogjuk azt, hogy bár csak lennél velünk te megelégedve, a te királyságodat óhajtjuk, azt a fajta uralmat, ami a tiéd. Sok-sok kis király között Jézus Krisztus, rád akarunk hasonlítani, téged akarunk követni. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket azzal, amit énekeltünk, hogy a te szent lelked vegyen körül bennünket, oldjon fel, töltsön el tűzzel, küldjön el valami értelmes életre. Kérünk, hogy töltsd meg a mi szívünket, és add, hogy gyümölcsöt teremhessünk, hogy mások számára is hasznos legyen a mi életünk. Kérünk, áld meg a te igédet. Köszönjük neked, hogy a te szabad tiszta forrás, mindig jó ebből inni, táplálkozni. Áldunk téged azért, hogy hangzik a te igéd. Köszönjük, hogy a te titkaidat te magad fejted meg nekünk. Köszönjük, hogy gondoskodsz arról, hogy tiszta igét halljunk. Hálás a szívünk azért, mert mellé rendeled a szó mellé a te lelkedet. Kérünk, Urunk, hogy ragadj magaddal, ragadj be a te igazságodba, és kérünk, hogy miközben hallgatjuk a te beszédedet, formálj minket a te képedre, hasonlatosságodra. Köszönjük azt a sóvárgó vágyat, ami ma idehozott bennünket, és köszönjük, hogy amit te támasztottál, azt a vágyat te akarod betölteni is. Kérünk, hogy ajándékozz meg most azokat, akik itt vannak, olyan fajta tartalommal, amit sehol máshogy nem kaphattak volna. Köszönjük, hogy nem maradsz adósunk, és mindenért ezerszeresen fizetsz, amit neked adunk. Áld meg most hát a neked szánt időt, lelkeddel, igéddel. Ámen. Kedves testvérek, a délelőtti szolgálatban volt egy mondat, amivel egy ószövetségi történetre utaltam, és ezt az ószövetségi történetet szeretném most elolvasni, és egy picit bővebben kifejteni. A Krónikák második könyve 24. részéből való egy hosszabb rész, a 15. verstől olvasom a fejezet végéig. Megvéhedék pedig Jojáda főpap, és megelégedvén az élettel meghalt. 130 esztendős korában halt meg. És eltemeték őt a Dávid városában, a királyok között, mivel kedves dolgot cselekedett az Izraelben, mind Istennel, mind az ő házával. Minek utána pedig meghalt Jojáda pap, eljövének a Júda fejedelmei, és meghajták magukat Joás király előtt, a király pedig hallgatott rájuk. És elhagyják az Úrnak, atyáik istenének házát, és szolgáltak az aseráknak és bálványoknak, amely vétkök miatt lőn az Úrnak haragja a Júda és Jeruzsálem ellen. És küldte hozzájuk prófétákat, hogy visszatérítenék őket az Úrhoz, akik bizonságot tevének ellenük, de nem hallgattak rájuk. Az Isten lelke pedig felindítá Zakariást, a Jojáda pap fiát, aki felállt a nép között és mondanékik. Ezt mondja az Isten, miért szektétek meg az Úrnak parancsolatait? Mert az nem használ nektek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket. Azok pedig rátámadván, ott az Úrháza pitvarában megkövezték őt a király parancsolatjából. És nem emlékezik meg Joás király a jó téteményről, amellyel annak atya, Jojáda pap volt ő hozzá éltében, hanem megölette a fiát. Mikor pedig meghalna, ezt mondta, látta az Úr, és bosszút áll. És már az esztendő elmúltával feljöve ellene Szíria királyának serege, és méne Júdára és Jeruzsálemre, és kiirtották a népnek minden vezéreit a nép közül, és minden zsákmányokat küldik Damaszkuszba az ő királyoknak.
Mert noha kevés emberrel jöttek vala rájuk a szíriabeliek, mindazáltal az Úr kezükbe adta Júdának nagy seregét, mivel az Urat, atyáiknak Istenét elhagyták, és Joás királyon is bosszút álltak. És mikor tőle elmentek, súlyos betegségben hagyták hátra, pártot ütöttek ellene az ő saját szolgái, a Jojáda pap fiának haláláért, és megölték őt ágyában, és meghalt. És eltemették őt a király városában, Dávid városában, de nem temették őt a királyok sírjába. Ezek ütöttek ellene pártot, Zébád, az Amonbeli Simeát asszony fia, Józabád, a Moábbeli Szimrit fia. Az ő fiai, és alatta az adónak megszaporodása, és az Isten házának kijavítása, ímé megvannak írva a királyok könyvének magyarázatában, és uralkodék ő helyette az ő fia, Amásia.
Kedves testvérek, hogyha a teljes fejezetet elolvassák majd otthon a maguk csendességében, túlhosszúságosan hosszú lett volna a teljeset felolvasnom, akkor egy mondatban lehet az egészet összefoglalni, és ez pedig így hangzik, hogy szép kezdet után valami katasztrofális vég. Ebbe az egy mondatba bele lehet foglalni Joás királynak az életművét, a hit életét, és gyakorlatilag az életének a történetét is. Szeretnék először néhány történeti dolgot elmondani ahhoz, hogy jobban értsük az ő történetét. Joás király apja halálakor, amikor tehát az ő édesapja meghalt, akkor a gyermekei még egészen kicsinyek voltak, és a királynak az édesanyja, az anyakirálynő szerezte mindenféle módszerekkel magához a hatalmat, Atáliának hívták ezt a végtelen gonoszasszonyt, és ez a hatalom mámorhoz hozzátartozott az, hogy az unokáit, ezeket a kicsi gyerekeket sorra kiirtatta, mindenkit, aki potenciális ellenfele lehetett a trónon. A kis Joás csak úgy menekülhetett meg, hogy az egyik nagynénje kimenekítette őt a palotából, és elrejtette őt az úrnak a házában, a templomban. Ez a nagynéni nem volt más, mint Jojáda főpapnak a felesége. És innentől kezdve ezt a kisfiút ők nevelték, és az úr háza körül nőtt fel, Jojáda családjával és az ő gyermekeivel együtt. 7 éves koráig nevelgették, amikor egy palota forradalom támadt, ennek folyamányaképpen megölték a gonosz anyakirálynőt, Atáliát, és így került trónra Joás király. Azt olvassuk róla az előző fejezetben, hogy Joás az Úr előtt kedves dolgot cselekedett Jojáda egész életében. Ez azt jelenti, hogy remek tanítója volt a főpap. Remek tanácsokat adott neki. Gondozta őt testében, lelkében, gyámolította. Ebben a házban ő jót tanult. És amikor trónra került, nyilván 7 évesen, akkor ő még nem tudta ellátni a feladatát. Jojáda lett az ő gyámja, és mint gyámja a tanácsosa is, és ők így kettecskén nagyon jól elvezényelték az országot, mert egy konjunktúra fellendülés jött mindenféle szempontból. Joás kedves dolgot cselekedett az Úr előtt. Testvérek, hogyha ezeket a történeti könyveket tetszenek olvasni, királyok vagy krónikák könyvét, akkor feltűnik talán, hogy nagyon rövidek az életrajzi leírások. Igazából alig-alig mond egy-két fontos dolgot róluk a bibliai történet, de egy dolog, egy mondat mindig szerepel. Ez az, hogy kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, vagy pedig az, hogy gonoszul cselekedett az Úr előtt. Ennyibe bele lehet foglalni az életüket. Azt gondolom, hogy ezeknek a nagy királyoknak a sorsát azért sokan számon tartották, vagy a nép között beszédtéma volt. És ma is így van ez, hogy nagyoknak az életét megírjuk, könyvek születnek róluk, gyönyörű szép nekrológok hangzanak el a temetésükön. De testvérek, egyetlen egy szempontból fontos egy emberi élet. Egyetlen egy szempontból értelmes azt nézni és értékelni, hogy vajon Isten mit szól hozzá. Ez a fontos. A saját életünkre gondolunk is. Sok minden van abban, mi így látjuk, mások úgy látják, de ez az egy szempont érvényesüljön mindig, hogy vajon Isten mit szól hozzá. És majd az életünk margójára mit írhat? Hogy kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, vagy pedig azt, hogy nem volt benne egy nap sem X, Z életében, N életében, amikor az Isten dicsőségére élt volna az illető. Azt tudjuk az előző részből, hogy Joás idejében, nyilván Jojáda főpap segítségével, felújították a templomot. 3 nagyon gonosz elődnek az uralkodása alatt tönkrement a templom is, a hitélet is, és ők nekikezdtek, és ha eltetszenek olvasni, nagyon szimpatikus, ahogyan megy ez a munka. Az emberek jókedvel adakoztak, sok adomány gyűlt össze. majd, hogy nem számolatlanul. És nem papíroztak, nem adtak számlákat, itt le van jegyezve az, hogy mindenki olyan nagy örömmel és olyan tiszta szívvel csinálta a munkáját, hogy nem volt erre szükség. Istennek kedves életet akartak élni. Látszik Joáson, hogy ő jól kezdte, jól akarta csinálni. Nem az volt a szándék, hogy tönkreted-e az országot. Virágzott az ország, megnyugodtak a kedélyek, az emberek tényleg megnyugodtak, fellélegeztek, hogy végre a hatalom jó kezekben van, és a királyon keresztül Isten akarata érvényesül. Tegnap a televízióban sok olyan műsor volt, ami engem elgondolkodtatott, több remek filmet vagy színházi előadást is vetített a televízió, amiben az ünnep kapcsán láthattuk azt, hogy mit jelent, hogyha a hatalom velejéig gonosz vagy hazug emberek kezébe kerül, és most teljesen mindegy, hogy kikre gondolunk, ez minden korszakra érvényes. Mit jelent az, amikor fortélyos félelem igazgat? Hogy milyen nagy dolog a szabadság, és hogy milyen óriási a vezetők felelőssége, mindig beleborzadok ebbe. Hogy vajon, hogyha tudnák a vezetők, és nem kell a miniszterelnökre gondolni, jöhetünk lejjebb is, még lejjebb is, családnak is vezetői vagyunk, vagy a gyermekeinknek is. Tisztában vagyunk-e vele, hogy milyen nagy a felelősségünk? Tisztában vagyunk-e vele, hogy leárnyékolhatjuk Istennek a terveit, gazdagságát, szeretetét, vagy pedig kaput, ajtót, ablakot nyithatunk annak? Tisztában vagyunk-e, hogy milyen kulcspozícióban vagyunk, ha csak egy embert is vezetünk, ha csak egy ember is ránk van bízva? Hogy mi áldások továbbadói lehetünk, vagy átok továbbadói? Óriási a vezetőknek a felelőssége. Nos, ezek itt jól csinálták. Isten akarata, szép terve, szándéka végbe mehetett az ország életében. És eltelik 39 év így. Az nem kevés idő. 39 év az egy emberöltő. És akkor meghal Jojáda pap, a főpap élete véget ért, és akkor jön majd egy hatalmas törés. Jojáda főpapról azt kell tudnunk, hogy az életműve, az a jó iránti elkötelezettség, szilárdság Isten akaratában, és a teljes hűség volt. Nem tudom, hogy ismerünk-e ilyen embereket. Az én hitéletem fejlődésében, hál' Istennek, volt néhány ilyen ember, akikben ezt a fajta határozottságot láttam. Nem érdekelt őket annyira, hogy mit gondolnak róluk mások. Nem zavarta őket a kemény beszéd, nem zavarta őket a kritika, hanem mindig egy ilyen belső kontrollal, belső iránytűvel, egy belső tartással keresték, kutatták Isten akaratát, és hogyha az megvolt, ha volt valamiről látásuk, ha megnyugodtak valamiben, ha Isten valamiben vezette őket, akkor azt teljes nyugalommal és higgadtsággal képviselték. És sokszor azt éreztem, hogy csak a tudat, hogy ők ott vannak, és hűséggel állnak a posztjukon, és nem választanak más foglalkozást, vagy nem mennek el a könnyebb ellenállás irányába. Ha nem voltam a közelükben, akkor is erőt adott nekem. Jojáda egy ilyen ember volt, hogy a személye, puszta létezése, az irányba tette mindig a dolgokat, mindig a jó irányba húzta a népet. Remekül élt a neki adott hatalommal, soha nem magáért használta, hanem mindig azokért, akik rá voltak bízva. Jojáda tisztában volt azzal, hogy a nemzet jövője, minden nemzet jövője, attól függ, hogy Isten akarata abban érvényre jut-e vagy sem. És ennek következménye, folyamánya az, hogy a gazdasági élet is rendben van, mert nem börtönökre költünk, meg nem csibészekre, meg rendőrökre figyelünk, és rend lesz a politikai életben is, mert azok lesznek a hangadók, akik Isten akaratát követik, és rend lesz a társadalomban is, és nem lesz anómia, és nem lesz általános bizalmatlanság, hanem a bizalom légköre és nyugalma körbeveszi az embereket. No, ez az ember halt meg, 39 év után, és azt olvassuk, hogy a királyhoz, Jojáda halála után megérkeztek a fejedelmek, az elit. Jöttek a fejedelmek, és jöttek a maguk tanácsával, a maguk ötleteivel, óriási volt a nyomás a királyon, és óriási volt a kísértés. Hát mik lehettek az akkori ötletek? Hát uram király, nagyon el vagyunk azért itten mi zárva. Meg elszigetelve, kicsit nyissunk már a szomszédok felé, nyissunk a világra. A pluralizmus jó dolog tulajdonképpen. Hát jó, nekünk van ez az Istenünk, akit soha senki nem látott, hát beszélünk itt a nagy tettéről, de hát ezek nem tudják ezek a szomszédok. Nekik legalább vannak olyan isteneik, amik láthatók, nagyon jól néznek ki, meg lehet őket mutatni, hát mi is csináljunk már valami hasonlót. Hát így hiteltelenek vagyunk előttük. Meg különben is. Tolerancia fontos dolog. Nem várhatjuk, hogy tiszteljék a mi Istenünket, ha mi nem tiszteljük az övékét. És ahogy a reformátorok mondták, vagy egyikük írta nagyon szép magyarsággal, fejedelmekkel, Bécsusza mársza az bálványi tiszteletnek, csírája újra a nép életébe. Szép óvatosan bejött a bálvány tisztelet. Testvérek, soha nem, Izrael soha nem mondta azt, hogy az élő Istent nem imádjuk. Soha nem ez volt a baj. Nyíltan soha nem hagyták el. Hanem a probléma az volt, hogy mindig jött valami más is mellé. Hát biztonságosabb, ha másokét is imádjuk. Biztonságosabb, ha az ember több lábon áll. És így került be az országba az Asera, Isten tisztelete, ami meg nagyon-nagyon kellemes bálványkultusz volt, mert egyrészt egy termékenységi kultusz volt, ami a nyílt paráznaságot és szexuális életet hirdette, másrészt pedig a termékenység istene is volt, vagy istennője volt Asera. Ez azt jelenti, hogy aki neki áldozott, az számíthatott arra, hogy bő termése lesz, és anyagiakban nem lesz hiánya. Hát mi mást akarhat az ember? Szabadságot, szerelmet, pénzt, ez mindig bejön. Ha ezt kínálják, erre mindig vevők vagyunk, erre mindig harapunk. Ez történt, a király simán ráállt erre a dologra, és a következő versben már olvassuk, hogy Isten az ő haragjában prófétákat küldött. És látjuk azt, hogy Isten, ahogy ő szokott, már megint ahogy ő szokott, hogy haragjának tüzében nem azonnal csap oda, hanem az ítéletben is kegyelmes, az ítéletben is alátartja az ő kezét népének, még estében is próbálja őket tartani, és azt olvassuk itt, hogy prófétákat küldött. Soha nem azonnal büntet, hanem mindig van idő, mindig van a kegyelemnek egyfajta lehetősége, mindig van várakozása Istennek, mindig szán időt arra, hogy hát, ha meggondolják magukat. Hát nem gondolták meg magukat, és akkor olvasunk valami döbbeneteset. A proféták szava hidegen hagyta az uralkodó házat, meg a tanácsadókat, és akkor felállt Jojádapa fia, az édesfia Zakariás, akivel együtt nőtt fel a király. Akik gyakorlatilag testvérekként éltek, ültek egy asztalnál, mentek játszani, és azt mondja, hogy nem használ nektek. Az urat elhagyjátok, nem használ nektek. Gondolkozás nélkül a király parancsára megfogják ezt az embert, kihúzzák a templom sarkába, és ott azon nyomban kollektíve megbüntetik, és megkövezik. Engem azért rázott meg ez a dolog, mert nem tudom elképzelni, hogy honnan, hová juthatott Joás király. Hogy onnantól kezdve, hogy kedves dolgot cselekedett az Úr előtt. Hogyan juthatott el odáig, ami nem csak, hogy nem volt istenfélő emberhez méltó cselekedett, hanem a polgári tisztesség mértékét sem ütötte meg. Micsoda dolog az? Milyen lelki keménység lehetett? Micsoda démoni megszállás alatt lehetett, hogy ennyire nem bírja Isten szavát? Hogyha kell, gyilkossággal hallgattatja el azt, aki az igazat mondja. Hazugságnak atya volt kezdettől fogva. Tudjuk, hogy ki ő. Emberölő volt és hazugságnak atya. Ő dolgozik most itt Joás király szívében. Isten megvárja, hogy mit válaszolnak a prófétákra. Isten megvárja, hogy mi történik Zakariással. És aztán utána azt látjuk, hogy nincs több üzenet. Isten elhallgat. Csend van. Nincs válasz. És Isten engedi a dolgokat a maguk folyásában. Nem avatkozik be. Hagyja, hogy Joás király azt csináljon, amit akar. Hagyja, hogy a vezetők arra terelgessék a dolgokat, amerre akarják. Testvérek, ez a lehető legszörnyűbb. Ez a legszörnyűbb büntetés. Az az ítélet, amikor Isten azzal ítél, hogy azt mondja, hogy hát akkor parancsoljatok. Nincs akadály, nincs szó, nincs figyelmeztetés többé, hanem elengedi az embert a maga útján. Ez történik, és aztán nem sokára jön a következmény is, mert hát a bűnben mindig benne van a következmény. Nem Isten büntet, a bűnnek természete, szerkezete, hogy benne van a következmény. Szíria hadserege jön, meg is jegyzi a Biblia többször, hogy kis sereggel. Ezt Izrael annyiszor tapasztalhatta, hogy ha az Úrral voltak és engedelmesek voltak, akkor nagy sereggel is megbirkóztak. Dicsőséges harcokat folytattak. És ott eltávolodtak tőle, és hogyha maguk erejére támaszkodtak, akkor egészen Pityáner kis seregeket, vagy Pityáner ügyeket sem tudtak megoldani. Jön a csatavesztés, lemészárolták az előkelőket, a bölcs tanácsadókat. Azt olvassuk, hogy Joás királyt nem mészárolták le, ő beteg lett, őt a saját emberei mészárolták le. Még csak nem is az ellenség. Hát ez a szomorú történet. És akkor most három pontban nézzük azt meg, hogy hogyan jut el ide ez az ember, és mitől torkoli tragédiába egy jól induló lelki, testi karrier, ha tetszik. Az első is, amit én leginkább problémának érzek Joás életében, az az, hogy ő soha nem lett felnőtt. Ismerünk ilyen embereket. Azt gondolom, hogy egyre több ilyen ember szaladgál itt a világban, aki megmarad egy ilyen gyerekszinten, vagy tinédzser szinten, vagy örök lázadónak, vagy örök opportunistának, sodródó, soha nem lesz önjáró, aki dönteni tud és vállalja a döntéséért a felelősséget, folyton másokat okol, inkább sodródik, csimpaszkodik másokba, bűnbakot keres, és folyton ahhoz szabja magát, hogy a külvilág meg mások mit mondanak. Önálló gondolata, önálló akarata, önálló terve, gerince nincsen neki. Joással ez a baj. Ez akkor is szörnyű testvérek az ilyenfajta kiskorúságban maradás, hogyha az embernek a személyisége akad el egy ponton. De hogyha a lelki életben akad el egy ponton, és ott is gyámoltalan marad és gyermeteg, az ide vezet. Meghalt a gyámja, és szószoros értelmében gyámoltalan maradt. Onnantól kezdve arra vitte a szél, és arra vitte mások véleménye, amerre akarták. Nos, ez egy nagyon nagy probléma nála, hogy támaszkodott, folyton Jojáda pap mondta meg, hogy mit mond Isten, és folyton Jojáda pap mondta meg, hogy mit kell csinálni. Nem tudom, visszaköszön-e esetleg az Ószövetségnek egy másik tipikus ilyen alakja. Ez pedig Saul király. Szegény ő is egy prófétára támaszkodott, végig Sámuel prófétára. És mindig dolgozott az imázsán Saul, hogy jaj, ne derüljön ki, hogy itt azért Sámuel mozgatja a dolgokat. De hogy mennyire nem volt erős és önálló, és mennyire tudták ezt róla. A szörnyű az, hogy az ilyen emberről látszik. Onnan tudjuk, hogy az emberei rettegtek. Saul király seregében nem érezték biztonságban magukat. Nem érezték, hogy erős kézben van a hatalom. Nem érezték, hogy jó a vezér. Nem érezték, hogy megbízható a pásztor. Féltek. Ha ki kellett állni a gátra, egyik erre, másik arra menekült, és Saul király sokszor azon kapta magát, hogy alig-alig maradnak mellette. Testvérek, a leválás az mindig egy fájdalmas, de szükséges lépés az érésnek. Ahhoz, hogy érett személyiségek és érett önjáró hívők legyünk, ahhoz szükséges a leválás. Én most, ha visszagondolok, körülbelül 3 olyan ember tudok mondani, akik nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bírtak az én lelkéletem vezetésében, izmosításában, de soha nem engedte meg Isten, hogy én hozzájuk egészen közel kerüljek, hogy függjek tőlük, hogy a befolyásuk alá kerüljek, vagy azért, mert térben távol voltak tőlem, vagy azért, mert esetleg nem fogadtak engem olyan szívesen, mint ahogy én azt elgondoltam, és utólag jöttem rá, hogy ez nekem volt jó. Isten nem engedte, hogy ilyen folyondár lény legyek, mert egyébként valószínűleg az lennék, én nagyon szívesen hagyatkozom a vezetésre, első gyerek vagyok a családban, és az első gyerek az mindig tekintélytisztelő. Az első gyerek mindig hajlamos a vezetés, arra, hogy menjen a vezető után. Az első gyerek mindig közelebb van a felnőtthöz, mint a saját testvéréhez. És én azt gondolom, hogy szívesen követtem volna ezeket a tekintélyeket, akiket én annak tartottam, és Isten egy ponton mindig levágta rólam őket. És lehet, hogy fájdalmas volt, és olyan nagyon egyedül maradtam, olyan nagyon-nagyon magányosnak éreztem magam hirtelen, de így tanított meg arra, hogy én vagyok itt neked. Én vagyok itt neked. A forrásból táplálkoz, tőlem kérdez. Ja, hát egyszerűbb, hogyha valaki megmondja, de nem spórolhatja meg a hívő ember azt, hogy edze magát abban, hogy Jézus Krisztussal legyen kontakt kapcsolata, és egyszerűen tőle kérdezen, és vele be kell érni. Mert ha egy szál egy magunk maradnánk is, mint Keresztelő János a börtönben, vagy mint a mártírok, akiknek nem volt kire támaszkodni, nem tudunk megállni. És akkor nem juthatnánk oda, amit a zsidókhoz írt levélben leírott a Szentírás, hogy micsoda hithősök voltak, akik győzelmeket arattak, vagy éppen nem. A világtól elfelejtve, erdőkben menekülve, tengerekbe veszve, állatbőrben bujkálva, egyedül. De egyedül is megmaradtak a hitben. Lehet, hogy ez a legnagyobb próbájuk volt, nem is a szenvedés, a verés vagy a börtön, hanem az egyedül lét, hogy megmaradjanak. És megmaradtak. A leválást egy fontos dolog, és az, hogy nagy pénteken a templom kárhítja ketté hasadt, és szabad lett az út a Szentek Szentjébe, ez azért történt, hogy mi mindenféle áttétek nélkül, vagy mások közvetítése nélkül is tudjunk ragaszkodni a gyökérhez, és a főhöz, amelyik Jézus Krisztus. Tehát felnőni hitben. Jóásnál ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon-nagyon nagy hiba. A másik, amit látunk nála, az a hiúságnak a csapdája. Testvérek, annyira azt kell mondjam, hogy legmakacsabb bűnünk, és annyira átjár bennünket, hogy észre se vesszük. Annyira finom háló, annyira bele van épülve a zsigereinkbe, mert hát ezt szeretjük. Tényleg szeretjük. Szeretjük, ha megdicsérnek, szeretjük, hogyha, mint Jóás előtt, lehajolnak előttünk, ha nem is úgy, mint a királyok előtt, de ha tiszteletet ébresztünk. Szeretjük, ha jót mondanak rólunk, és ezt nem feltétlenül rossz önmagában, de a józanság mesdjéjén megmaradni. Ó, de sokszor látjuk, hogy valakit a hízelgői tesznek tönkre. Nem mind barátod, aki dicsér. Nem mindenki jó, és nem mindenki visz előbbre, aki folyton igazol téged. Életveszélyes dolog, amikor valaki soha nem kap hiteles tükröt. Hányszor látjuk ezt, hogy királyokat tesznek azzal tönkre? Hogy micsoda hada a hízelgőknek és a talpnyalóknak vesz körül egy-egy vezető embert. És ha ezeket megtűri maga mellett, ha ezeknek ad a szavára. Testvérek, az, hogy ki milyen vezető, azt meg tudjuk mondani abból, hogy kikkel veszi körül magát. Ha ezeknek a szava fontossá válik, akkor ezek teljesen becsomagolják, mert a hiúság az nagyon-nagyon jelen van és dolgozik bennünk. Eljöttek, azt olvassuk itt, és meghajtották magukat a király előtt. És hát az ember ilyen gesztust tapasztal, akkor mi is indulunk, hát akkor nekünk is kell valamiféle gesztust tenni, legalábbis meghallgatni, vagy komolyan venni azokat, akik eljöttek és megtiszteltek bennünket. És ha az embernek nem reflexe az, hogy Istenem, most ők ezt mondják, én meg ezt gondolom, te meg mit mondasz, akkor nagyon-nagyon könnyű elcsúszni. És itt megint csak itt van ez a vezető felelőssége, hogy a vezető egy háromlábú széken egyensúlyoz tulajdonképpen. Azon, hogy én mit gondolok, mint vezető, mások mit mondanak, milyen tanácsokat adnak, milyen tükröt tartanak, és harmadszor ott az van, hogy mit mond az Úr. Ezek között kell neki döntést hoznia. Ez is annyira árulkodó Jóás viselkedésében, hogy amikor jöttek a fejedelmek, őket meghallgatta. Amikor jöttek a proféták, őket nem hallgatta meg. Elbírjuk-e viselni a kemény beszédet? Elbírjuk-e viselni a kritikát? Elbírjuk-e viselni a prófétai szót? Meg tudunk olyankor alázkodni, csendben maradni, végighallgatni. Testvérek, akár egy kritikát. És még az is lehet, hogy rossz indulatú kritika, és lehet, hogy az ellenségünk mondja. De ha annak 10%-a igaz, akkor azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni rá. Luther Márton azt mondta, hogy a kritikusaim az én lelkemnek a leghősiesebb karbantartói. És a harmadik dolog, amit szeretnék mondani a hiúság után, az, hogy milyen gyenge volt az a jelzőrendszer, ami Jóásban volt, mert észre se vette, hogy már benne vagyunk a bálványimádásban. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez a jelzőrendszer, mert hogy itt az énekben énekeltük, hogy éberséget adjon nekünk Isten, mert a világban működik egy folyamatos, altató munka. A világban működik egy közmegvakító, megsüketítő, érzékeket megtompító szolgálat, ami valami olyasmit munkál, hogy a lényeges dolgokról terelje el a figyelmünket, amik kiverik a szemünket, és olyan sürgetőek, és foglalkozzunk bagatel dolgokkal. Foglalkozunk lényegtelen, foglalkozunk olcsó akármikkel, de azzal legyen tele az életünk. Azok lefoglaljanak. Nagyon-nagyon fontos az éberség, mert hogyha belülről nem tudjuk, hogy mit akarunk, és nem lépünk, ha mi nem vagyunk offenzívek, akkor majd lép kintről a világ, és ő nyom, és tol, és majd ő megmondja, hogy mit kell csinálni. Ma is megmondja egyébként. Nem kell Asera kultuszig visszamenni. Ma megmondja a média azt, hogy mire vágyjunk, merre tartunk, mi az, amit kívánni kell, mert az, amit ott mutatnak, azt el kéne érni. Az oktatás megmondja, hogy hogy gondolkodjunk, a társadalom meg megmondja, hogy hogyan viselkedjünk. És aki ezek mentén halad, észre sem veszi, hogy neki tulajdonképpen ki van jelölve a sír, neki megmondták, hogy ezt kell csinálni. Észre sem veszi, hogy egyfajta szolgaságban van, és mintha parancsot teljesítene. Képzeljük el azt a képet, azt mondjuk a kutyának, hogy ül, és a kutya leül. Ennyit látunk, de hogyha távolabb megyünk, és a teljes képet látjuk, akkor azt látjuk, hogy a kutya a sineken ül, a vasúti sinen ül, és jön a vonat. Nem tudom, mennyire érthető ez a hasonlat, nekem nagyon-nagyon jó volt, és segített abban, hogy megértsem ezt a mechanizmust, hogy megmondják, hogy mit csináljak. És lehet, hogy teszem, de nem veszem észre, hogy életveszélyes a helyzet, amiben bele vagyok parancsolva. És csak Isten felől látom a teljes képet, hogy ez egy veszélyes üzem, amiben vagyunk, ahogy a proféták mondták, nem használ nektek, ha az Urat elhagyjátok és más isteneket imádtok. Ezt a fajta éberséget és érzékenységet, testvérek, csak akkor tudjuk működtetni, vagy működik bennünk, hogyha Isten közelében maradunk. Ez nagyon egyszerű történet, ezt nagyon gyorsan tapasztaljuk magunkon, hogyha távolodunk, akkor nyilván ezek az érzékelők is egyre inkább tompábbak. Hogyha meg mindenféle rendezetlen kapcsolatokban, helyzetekben, vétkekben vagyunk, akkor tapasztaljuk, hogy Isten szent lelke háttérbe szorul. Lassan meghátrál. Visszavonul. Nem közvetlen büntetést kapunk, csak azt érezzük, hogy visszavonul. És hogy kezdünk megsötétedni. Nem veszünk már észre dolgokat, simán mondunk olyat, amit fel se fogunk, hogy mit mondtunk, megbotránkoztatunk embereket. Tehát nagyon-nagyon fontos ezért a közelség. Mindennek ez az alapja és ez a lényege, hogy közel legyünk Jézus Krisztushoz. Ő meg olyan drága, hogy ő meg mindig magát ajánlja, és mindig a vele való kapcsolatot. Ő sem mondja, hogy ezt csináld, sose oktat, hogy mi csináljunk, és nem parancsol, hanem azt mondja, itt vagyok neked. A vele való kapcsolatot kínálja föl. Elhívott közülük 12-t, hogy vele legyenek. Számomra mindig olyan nagy dolog, hogy nem ilyen meg olyan feladatokra akarta rávenni az övéit, hanem elsősorban arra, hogy vele legyenek. Azok értik azt meg, hogy milyen nagy dolog, hogyha valaki önmagát adja bele egy kapcsolatba, akik szűkölködnek ebben. Akiknek olyan házastársuk van, mondjuk olyan férjük vagy feleségük, aki mindent megcsinál, minden pénzt hazad, mindent elvégez a ház körül. Nagyon tüchtik, de valahogy ő magát nem adja bele a dolgokba. Ő hiányzik. Látunk ilyen kapcsolatokban szűkölködő gyerekeket, akik mindent megkapnak. Mindent behad az apa a gyerekszobába, vagy az anyuka. De nincs velem. Nincs velem, mert az a jó. Együtt lenni, vele lenni. Sajnos egyre inkább ezek a kapcsolatok jellemzik az életek manapság, hogy mindent adunk, csak magunkat ne kelljen beleengedni. Csak magunkat, csak őszintének ne kelljen lenni. Csak a szívünkbe bele ne lásson a másik. Hogy megmarad egy ilyen felszínes semmiben, egy ködös fensíkon az élet, amiben semmi öröm nincs igazából, mert nincs benne bizalom, nincs mélység, nincs elköteleződés. És ugyanez van Istennél is. Ugyanezt kínálja Jézus Krisztus, hogy szeretné, hogyha egy mélyebb kapcsolatunk lenne vele, ha föltárnánk a sebeinket, fölemelnénk a sebeinkről a kötéseket, elmernénk mondani, ami úgy is tud, de nekünk kéne, hogy kimondjuk, és így tovább. Na, azt gondolom, hogy elég tartalmas a történet, és még egyszer megéri otthon elolvasni. Csak emlékeztetésül hadd mondjak néhány mondatot még, hogy összefoglaljam. Jó kezdés után hajótörés a hitben. Sok ilyen van a Bibliában, és azt gondolom, hogy sokunkat, mindnyájunkat, akik elindultunk a hit útján, veszélyeztet ez a dolog. Joás életében 3 ilyen nagyon-nagyon nagy hiba van. Az egyik az, hogy nem lesz önálló a hitben, és mindig másokra szorul az Istennel való kapcsolatában. A hiúság csapdája az, ami őt nagyon-nagyon körbeveszi és megfogja. És a harmadik, hogy a távolság, az Istentől való távolság tönkreteszi az érzékelőit, és nem veszi észre azt, hogy milyen nagy nyomorúságban van, és milyen nagy gödör felé szalad. Testvérek, nem kell feltétlenül így végződnie a történetnek, mert hát, hogyha elolvassuk ellenpontként a zsidók 11-et, a hithősök történetét, akkor azt látjuk, hogy vannak ilyen történetek is. Dávidról, és Ábrahámról, és Gedeonról, és Jeftéről, és Pál apostolról, és azokról, akik megmaradtak végig a hitben. Isten áldja meg a testvéreket abban, hogy ami az ő részük ebben, vagy az önök része ebben, a kapaszkodásban azt megtehessék, és ehhez Jézus Krisztus megígéri, szavát adja, hogy hitáltal megőriz bennünket az üdvösségre. Amen. Édesatyám, köszönjük neked, hogy olyan életet ígérsz, ami hasonló a világossághoz, ami a hajnali derengéstől a fényes délig egyre kíjebb teljesedik, és egyre fényesebb lesz. Köszönjük, hogy tele van a Szentírás ilyen életekkel, példákkal, hálás a szívünk értük. Köszönjük, hogy láthatjuk az életüket, hogy nekik se volt ez egyszerű. Nem volt fáklyás mened, de olyan nagyon sok áldás származott belőle, és dicsőséget hozott ez a te nevedre. Szeretnénk, édesatyánk, ilyen életet, szeretnénk, hogyha majd elmegyünk, akkor te azt mondhast, hogy jó és kedves dolgot cselekedett előttem, kevesen hű volt, többre bízható. Szeretnénk, Urunk, hogyha olyan mennyei tartalmakat, drága dolgokat, moly meg nem emésztette ajándékokat és gazdagságot hagyhatnánk a mieinkre, hogyha elmegyünk, ami csak tőled jövő ajándék lehet. Köszönjük neked, édesatyánk, a te beszédedet. Köszönjük, hogy te elég gazdag Isten vagy, és hatalmas arra, hogy aki eléd veti a bizalmát, azt te megáldod. És amelyik nép feléd fordul, azon te megmutatod a te hatalmadat. Így ajánljuk kegyelmedbe a mi népünket is. Köszönjük, hogy láthatjuk a mi történelmünkből, hogy sokkal nehezebb helyzetből is kihoztál már minket. Sokkal nehezebb helyzetben is megtartott az ige. Egyszerű emberek zsoltár éneklése. Egyszerű emberek hitvallása, odaszánása. Fogadd el a mi életünket odaszánásképpen most a mi népünkért. Imádkozunk, édesatyánk, a gyülekezetünkért, betegekért, idősekért. Imádkozunk azokért, akiknek éppen ez a próbájuk, hogy úgy érzik, hogy nagyon egyedül vannak. Nincs, akit megszólítsanak. Kérünk, hogy állj melléjük. Te erősítsd meg őket a hitben. Vidd őket tovább, hogy nem tévedés az, amiben hisznek. Köszönjük, Urunk, hogyha majd nálad leszünk, akkor majd látni fogjuk, hogy minden úgy volt, ahogy mondtad. Neked volt igazad. Mindent jól terveztél, és mindenben igazad volt. Kérünk, áld meg a ránk következő hetet. Hadd járhassunk valóban a hitben, és ennek az örömeit. Azt, hogy előttünk elsimul az út, az, hogy eltűnnek buckák, hogy óvsz minket csapdáktól, hogy átlépünk tövisen és áspis kígyón is. Kérünk ezt a hordoztatást, tapasztaltasd meg velünk a rád következő napokban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak pedig, aki titeket bűntől megőrizhet és maga elé állíthat, szeplőtlen tisztaságban és dicsőült nagy örömben, az egyedül üdvözítő Istennek adassék erő, hatalom és áldás mindörökké. Amen.